A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Szakonyi Péterrel, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány felelős szerkesztőjével. Néhány perccel ezelőtt ott hagytuk abban, hogy 2010 óta kicsit tartózkodóbbak a vagyonos emberek, és említetted, hogy azért 4 új ember is bekerült, ugye közülük egy hölgy van, 3 férfi. Ami engem meglepett, hogy azért viszonylag előre a 71. helyre került kis Szölgyémi Ferenc, akinek mindjárt 23 milliárd, közel 24 milliárd forintos vagyona van.
Igen.
Vajon ez honnan került elő?
Hát
ezeken éve... mindig én meg tudok lepődni.
Hát a helyzet az, én se tudtam, én se ismertem az illető úrnak az előéletét. Aztán kiderült, hogy ő különböző reklámcégeknél dolgozott, míg nem megvette ezt a B+N referencia Kft-t, ami ma Magyarország legnagyobb épület karbantartó, fenntartó cége, de már nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában a prágai repteret is ők takarítják, tartják rendben, sőt, megvettek egy óriási lengyel ilyen facility management céget is. Tehát egy 8000 embert foglalkoztatnak. Tehát nem egy kis cégről van szó, egy olyan cégről, ami az elmúlt néhány évben robbantott. Fölfedeztek egy olyan piaci rést, hogy az épület fenntartás, az épület karbantartás és a hogy működtethető ipari nagy méretekbe, tehát nem a Máli néninek a portörlő rongyával, ők például ipari robotokat helyeznek üzembe a reptereken is, a tisztításra, a kövek fölmosására, stb. Tehát egy nagyon izgalmas, érdekes dolog, ami azt mutatja, hogy amit régóta mondok, hogy a nis piacokon lehet nagy sikert elérni. Mert mindenki autót akar gyártani, de csak a legnagyobbaknak sikerül ezt nagyon jól csinálni. Viszont ugye van a kiadványunkban egy fiatalember, Jákob Zoli, aki műköröm alapanyagot gyárt, és avval a világpiac egyik jelentős képviselője lett. Tehát megtalált valamit, bevezette a márkát. Olaszországban ők az első számú szereplői a piacnak.
Igen, említetted ugye ezt a új vagyonos embert, és ő is ugye egy olyan iparágban dolgozik, ami azért nem nevezhető a 21. század iparágának. Én azt látom, hogy az úgynevezett 21. század iparágának szereplői, ugye hát Amerikában azért tudjuk, hogy az Apple-től a Tesla-ig és sok-sok ugye ilyen cég van, azok valahogy nem jelennek meg a 100 leggazdagabb magyar között. Szóval magyarul nincs olyan cég, amelyik berobbant volna. Vagy mire berobban, addigra már eladják a céget.
Pontosan.
Mondjuk vagy Nyugat-Európában, vagy Amerikában.
Így van, így van. Akárhogy is nézzük, az informatika, a banktechnológia, a fintech, az a, valóban nem csak a jövő, inkább a jelen iparága, de ugye itt agyon sztároltunk magyar vállalkozásokat, gondolok itt mondjuk a Prezire.
Igen.
Emlékszik valaki legutóbbi 2-3 évben, hogy valami történt a Prezivel?
Jó, de amely cégeket eladtak, azokra nyilván már nem emlékszünk. Tehát
de azt se adták el a Prezit.
A Prezit nem, de ami exittel elment, azokról már nem nagyon van szó.
Így van.
Már
és bölcsen tették.
Login például az egyik, ugye, amelyik itt van, ha jól tudom, pont Budakeszi határában van valahol.
Ott is.
Ott
igen.
Is sok helyen van. Jó, menjünk egy kicsit tovább. A kiadványban immár a 3. évben lehet olvasni egy érdekes felmérést, hogyan vélekednek az emberek a gazdagokról, illetve kik számítanak gazdagnak. Vagyonosnak, illetve gazdagnak. Akkor menjünk erre tovább.
Igen, az az érdekes, hogy meglepően kis figyelem övezi a Záves Researchnek a minden évben megjelenő közvéleménykutatását. Idén úgy kértük a Záves céget, hogy úgy készítsék el ezt a közvéleménykutatást, hogy a választások után, tehát tükrözze a választások eredményét is. És nagyon érdekes megállapítások vannak, amiket itt most nem szeretnék felsorolni, de hogyha megveszik a könyvet, akkor érdemes erre egy pici időt szánni, hogy megnézik, hogy tényleg a magyar reprezentatív minta alapján készült kutatás mit mutat arról, hogy például az egyik kérdésünk ez volt, hogy a háborúnak, a jelenlegi háborúnak milyen hatása lesz a gazdagokra és a hétköznapi emberekre. Nagyon érdekes megállapítások vannak, amelyek tényleg csak egy szándékot, egy világlátást tükröznek. A fene tudja, hogy ezekből mi jön majd be, hiszen a háborúnak még sajnos nincs vége.
Mit gondolsz, illetve a tanulmányban, pontosabban a kiadványban szereplő anyagok közül foglalkozik azzal az egyik, ugye, hogy ki számít gazdagnak, ki számít vagyonosnak ma Magyarországon. Ugye, ha jól láttam, van olyan, ugye, hogy 1 millió dollár felett, akkor 10 millió dollár felett. Tehát ugye ma Magyarországon sok embernek van már 100 millió fölötti ingatlanja, átlagos ingatlanja, hiszen olyan ingatlanárak vannak, hogy 1,5 millió egy négyzetméter. Tehát valakinek
mindenki
van,
millió most.
Van mindenki 100 millió most. Hát ha 70 négyzetméterrel lakik, és azt mondjuk jó helyen van, akkor az már 100 millió.
Ma. Jó, lehet, hogy ez holnap 50 lesz, de az is lehet, hogy 150. Ezért van egy olyan megkülönböztetés, hogy az általában ezeknél a méréseknél ezekből kiveszik az ingatlan vagyont. Tehát a cash, a készpénz vagyont, vagy a részvényben, kötvényben investált vagyont veszik alapul, hiszen az a lakás, az a amiben lakom, az értékes, na de az nem olyan vagyon, ami mobilizálható, ami likvid.
Tehát ha valaki egy kastélyban lakik, az nincs benne a vagyonban.
Hát nincsen benne. Nagyon olcsó kastélyokat lehet most vidéken venni. A kedves hallgatók, ha megnézik az ingatlan.com-on, én múltkor láttam 2 héttel ezelőtt 50 millió forintért elég pazar kastélyt. Egy baj van, hogy ezt milliárd újjá építeni, óvatos beslé szerint.
Jó, ugye amikor a gazdagokról, meg a jómodulakról beszélünk, azért az alapkérdés, hogy hogyan legyünk gazdagok, hogy az a folyamat, ugye, amit 30 éve folyik piacgazdaság címén, az tulajdonképpen hogyan alakította ki ezt a vagyonos réteget. Ahogy én végignéztem a listán, azt láttam, hogy azért az első 20-ban is több olyan ember van, aki 2010 után lett gazdag. Az után került be a listába. Tehát valamilyen módon ugye számított, hogy milyen színű kormány van, mert addig nem volt vagyonos. De mondjuk a Várszegi Gábor, vagy a Széles Gábor, vagy a Csányi Sándor, ugye ezek már az elsőben is benne voltak. Így de van. Sokan 2010 után kerültek be, magyarul egy politikai hátszéllel, lehet talán
van ilyen mondani. Van ilyen is. Nyilvánvalóan vannak ilyenek is, akik a politika fősodra mellett, vagy a fősodrában haladva tettek szert vagyonra. De vannak olyanok, hála Istennek vannak
hát
sokan.
Hát lehet, hogy Mészáros Lőrincnél lesz például ez a tétel fennáll.
Lehet. Nem tudom, kedves hallgatók biztos eldöntik, mi erre nem vagyunk kellően képzettek és felkészültek, hogy ilyet mondjuk. De például érdekes, most az idei számba bekerült egy fiatalember, egy valóban fiatalember, 36 éves fiatalember, Lugos Rolandnak hívják, aki a energetikán belül is a napenergia hasznosításába utazik már évek óta. Én 5 vagy 6 évvel ezelőtt ismertem őt meg, már akkor nagy játékos volt. És napelemparkokat telepített, üzemeltet, stb. Nem csak Magyarországon, ugye Ukrajnában is volt, az most gondolom most leállt, de a délszláv államokban, tehát kiment az ország határon kívülre is, és most úgy került be, hogy tényleg már olyan nagyságrendű az általa működtetett napelemparkoknak a nagysága, ami jóval 10 milliárd fölött van. Egyébként ez egy érdekes tendencia, hogy vannak olyanok, és itt most nem mondom azt, hogy politikai támogatással vagy anélkül, akik kimennek a külpiacra, és megpróbálnak sikerrel vagy nagy sikerrel másutt is helytállni. Tehát az előbb említett Jelinek Dániel megvette például a legnagyobb horvát kereskedelmi és agrár holdingot. nem tudom, mit fog vele kezdeni, mert egy olyan cégről van szó, ami 30 ezer embert foglalkoztat, tehát mondjuk, mint a Magyar Posta. De fantasztikus hálózattal rendelkezik, fantasztikus agrárvállalkozások sora működik benne, tehát egy olyan lehetőséget ragadott meg, amivel ő a magyar piacot ki tudja bővíteni egy regionális piacra és egy regionális tevékenységre.
Ma már, hogy több mint 30 éve vagyunk ugye a rendszerváltozás után, érdemes-e visszatekinteni arra, hogy milyen recept kellett ahhoz, hogy valaki meggazdagodjon? Ugye korábban gondoltuk privatizáció, kárpótlási jegyfelvásárlást, eladni a lakást és vállalkozásba kezdeni, esetleg tőzsdézni egy nagyobb kezdőszeggel. Volt erre valami recept utólag, ha visszagondolsz az elmúlt 20 évre?
Hát amit mondasz, az mind igaz volt. Sőt, ugye volt 90-es évek elején az akkori kormányzat, az úgy segített a magyar tőkésosztálynak, az új tőkésosztálynak a kialakulását, hogy kaptak e-hitelt. Tehát valaki megvett mondjuk egy nyomdát, mondjuk 100 millió, mondok egy számot, 100 millió forintért, és úgy, hogy úgy tudta megvenni, hogy 1 millió forintja se volt, viszont kapott e-hitelt, és akkor volt
olyan... Ezeket már visszafizették, ha jól.
Már réges-régen, persze. Hát általában azt csinálták, hogy gyorsan megvették, és gyorsan eladták valami külföldinek. Mert a külföldi nem vehette meg, és egy gyors tranzakcióval átjátszották az ingatlant, és akkor egy olyan, már olyan valós kezdőtőkéjük volt, amivel tudtak bármit kezdeni.
Egyébként, ha már az ingatlant említetted, én úgy érzékelem, hogy azért a leggazdagabbak közül sokan próbálnak azért az ingatlan piacon érvényesülni. Mondok egy olyan példát, ami talán nem annyira ismert, ugye Széles Gábor, aki hát az Icarus feltámasztásán gondolkodik, de hát ugye ő főtulajdonos a Videotonban, ő például a Műszertechnika nevű cégét ugye átalakította egy picit ingatlan fejlesztő céggé. Irodaházakat vettek, bérbe adnak. Tehát sok ilyen példa van?
Rengeteg.
Tehát az ingatlan, mint üzlet, ugye ezt mindenki tudja, hogy ha befektetni akarsz, az első, hogy vegyél ingatlant, annak az ára hosszú távon biztos emelkedni fog.
Így van. Legalábbis, ugye...
Hüvelyik új szabály szerint.
Ez így van. De mondjuk, hogyha valaki a 2000-es évek elején vett ingatlant, vagy közepén, és becsapott a 2008-2009-es válság, az akkor nem ugyanezt mondta, mert akkor úgy csökkentek az ingatlanárak, hogy az na.
De és később most vissza. De
később visszakapaszkodtak, persze. De nem vagyok biztos abban, sőt, egyre többen mondják azt, hogy az ingatlannak ez a menekülő funkciója, ez nem sokáig fog működni. Most a világon egyre több helyen emelkednek a kamatok, és egyre jobban csökkennek az ingatlan bérbeadással elérhető nyereség százalék számai. De hogyha egy ingatlan bérbeadásából az éves jövedelem 2-3%-ra csökken, vagy 4%-ra, akkor már ez egy feszültséget teremt, és megindul a pénz a nagyobb, a jobb hasznosulás irányába. És ettől nem vagyunk olyan nagyon messze. És a másik nagyon borús fellegek gyülekeznek Európa és a világgazdaság felett. A áruhiány, a éhínség, a háború, a nyersanyaghiány. Tehát
infláció.
És az infláció mindenek tetejébe. Tehát én nem vagyok annyira biztos benne, hogy még egy év múlva, ha itt beszélgetünk a következő számról, akkor ugyanilyen optimistán jelentett ki, hogy az ingatlanabb tuti befektetés területe.
Igen, ha már tuti befektetést említetted. Ugye azok, akik nyilván itt benne szerepelnek a 100 leggazdagabbak között, azok maguk vállalkozásba fogtak. De ha valaki elkezdett tőzsdézni, és most csak 5 évvel ezelőtti számukat néztem meg, mondjuk a Teslát. 2019 májusában 40 dollár volt egy Tesla részvény. Tavaly évvégén a csúcson 1200, de most is 700 körül van. Ha ezt megnézzük, akkor azért ennél jobb befektetés ritkán van. De mondok egy másik példát. Apple 5 éve 36 dollár volt. A csúcson tavaly évvégén 170, azaz ötszörös pénz. Tehát ha valaki például az amerikai tőzsde ismerője, akkor lehet, hogy ott jobban tudod gazdagodni, mint itthon, mikor vállalkozik.
Ezt nagyon sokan felismerték. Nem egy olyan milliárdosnál voltam, akinél 2-3 hatalmas képernyő van az íróasztalán, és nézi a devizárfolyamokat és a tőzsdeárfolyamokat. Határidős devizával üzletel és részvényekkel. Tehát és ez egy játék is.
Igen.
Ha valaki nekem a kenyérre valót kell megkeresni ezzel, akkor egészen másképp viszonyul ehhez, mint az, aki azért ül ott, hogy megkeresse a lakása bérleti díjának a ellentételezését.
Azért is érdekes a tőzsde, mert ugye pont a kiadványban van egy jó cikk a 100 évvel ezelőtti magyar tőzsdéről, ugye?
Igen, 1922-ben, amikor a háziasszonyok is tőzsdéztek. Ez egy Korányi G. Tamás kollégám, szerkesztőtársamnak a kiváló cikke, az volt a magyar tőzsde egyik aranykora, mert akkor a pénz elértétele lett, és mindenki a tőzsdébe látta a lehetőséget, hogy egy kis pénzt keressem.
Amivel azt is sugallja, hogy tulajdonképpen a tőzsde az egy elég fontos eszköze a vagyon gyarapításának. Mégis azok között, a cégek között, amelyek itt szerepelnek a százas listán, kevés cég van tőzsdén. Nagyon-nagyon kevés.
Ez így igaz.
És Magyarországon, mintha ezzel nem élnének, és mondok egy másik számot, ugye ez is az egyik cikkből derül ki, Magyarországon az emberek pénzének alig 4%-a van részvényben. Alig 4. Amerikában 50.
Hát igen, ez a két ország közti különbség. Ez szerintem tökéletesen leképezi a különbséget. Nagyon sokan hozzá kell tenni, hogy szerintem 10-12-20 évvel ezelőtt sokkal nagyobb volt ez az arány, csak rengetegen megégették magukat a tőzsdén. Egy, kettő pedig a tőzsde likviditása is nagyon lecsökkent. Hát,
jó, hát olyan... kimentek belőle olyan cégek, mint például az Egis,
Ibusz. Csomó cég kiment, nem, kellemetlen a...
És nem jönnek be az újak.
Így van, és nem jönnek be olyanok, akik bejöhetnének, nagy szolgáltató közműcégek, amiknél igazából olyan nagy kockázata a befektetőnek nincs. Mert mondjuk egy 70%-ban állami tulajdonban levő közműcég, legyen az csatornázási cég, vagy elektromos cég, közkészhányadában kinyomnak 20-25%-ot, olyan nagy kockázat nincs, mert az állam van mögötte. De ezek sincsenek a budapesti tőzsdén.
Hát lehet, hogy jövőre erről többet fogunk majd még beszélgetni, most eddig tudtunk eljutni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szakonyi Péternek, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány felelős szerkesztőjének.
Én köszönöm.
Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, további kellemes napot kívánok mindenkinek.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.